Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőséggel, az Atya Istentől, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében.
Amen.
Keressük és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként 65. Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltárunk első versét keressük ki és énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Elfoglalva, magasztaljuk Urunkat énekmondással, alázatos és imádságos lélekkel énekeljük 274. dicséretünket. 274. dicséretünket keressük ki és énekeljük a 274. dicséret mind a négy versét. 274. dicséretünket keressük ki és énekeljük a 274. dicséret első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Oh.
Szemem a hegyekre vetem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hallgassátok meg, szeretett testvérek, miképpen szól hozzánk a mi élő Urunk, élő igéje, e vasárnap délelőtti órán, úgy, amint írva található az Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. fejezetében, a 17. verstől a 32. vers végéig terjedő szakaszban. Míg Urunk igéjét olvasom, azt alázatos szívvel, figyelemmel, leülve hallgassátok meg. Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. fejezetéből, a 17. és azt követő versekből így szól hozzánk Urunk szent igéje. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Amen.
A minden kegyelemnek szent Istene áldja és szentelje meg az igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Gyertek feleljünk az ige szavára. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Köszönjük neked, hogy megtartottál minket, megtartó erőd felébresztett, elindított és idehozott. Urunk, azt is te látod, hisz te a szívek és vesék vizsgálója vagy, hogy milyen indulattal, milyen lélekkel vagyunk most előtted. Azt is te látod, hogy mit hoztunk a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Te látod a gyötrelmeket, amelyek kínoznak, amelyek fájdalmat hoznak. Te látod a testi betegségeket, amelyek gyengítenek, amelyek erőtlenné tesznek, amelyek miatt oly sokszor elbotlunk, amelyek miatt oly sokszor rogyadoznak a mi lábaink. Te látod a lelki terheket is, Urunk. Te látod a gyászt, amellyel sokan itt állnak most a te színed előtt. Te látod a sok-sok emberek által meg nem felelt kérdést, amely ott van a lelkünkben, ott van a szívünkben. Te hallod azokat a csendes kiáltásokat, amelyek oly sokszor fölszakadnak sóhajként a mi lelkünkből. Köszönjük neked, Urunk, hogy most mindent ide tehetünk eléd. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak énekelhettük imádkozva, de valóság is lehet, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Adj, Urunk, alázatot, hogy most mindent oda tudjunk tenni eléd. Eléd, akinek gondja van reánk. Eléd, Urunk, akinek útmutató szavad van. Eléd, Urunk, akit tudod, hogy egyen-egyenként kinek-kinek mire van szüksége. Te tudod, hogy mi az a szó, az a mondat vagy gondolat, amelyet oda akarsz helyezni mindannyiunknak egyen-egyenként az életébe. Urunk, végezd el a csodát, hogy ne hiába való módon teljen el az itt töltött idő, de tedd meg a csodát, hogy hangozzék úgy a te igéd, hogy az élő és ható legyen mindannyiunk életébe. Szólj, Urunk, mert hallja a te szolgád.
Amen.
Ige hirdetésre készülve 172. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 172. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvérek, Urunknak az a szent igéje, melynek alapján a szent lélek erejét kérve és várva, Urunk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak, az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 4. fejezetében, a 24. versben. Urunk igéjét olvasom, és lelkének erejével hirdetem, úgy, ahogyan írva találjuk Pál apostolnak, az Efézusi gyülekezethez írott levele 4. fejezetében, a 24. versben, eképpen. Töltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
Amen.
Szeretett testvérek, akkor, amikor az első nagypénteken, ott a Golgota oltárán Jézus Krisztus elmondta a 7 rövid bizonyságtételét, a 7 rövid mondatát, nagyon sokan megdöbbentek. Leginkább emlékezetes a római katonának a megdöbbenése, akkor, amikor utoljára fölkiált az Úr Jézus Krisztus, amikor lehanyatlik utána a feje, és megtörténnek a természetben is a hatalmas változások, és ez a római százados azt mondja, bizony, Isten fia volt ez. Egy ember, aki végig kísérte Jézus Krisztust a szenvedések útján, aki talán a fejére tette a tövis koronát, aki talán korbátyütésekkel is sújtotta, talán ott volt azok között, akik arculköpéssel megalázták és meggyalázták, talán ő volt az, aki ecetes szivacsot nyújtott fel a szenvedő úrnak, hogy enyhítse a szomját és a kínját, talán korábban ő is gunyolódott. A tömeggel együtt, amely tömeg azt mondta, ha Isten fia, szabadítsa meg magát. Emlékszünk a haldokló, Lator is azt mondta, ha valóban Isten fia vagy, szabadíts meg magadat és szabadíts meg bennünket is. De ez a római katona, ez a százados, elsőként mondta ki Jézus Krisztus halála után, bizony Isten fia volt ez. Hatalmas változás egy pogány embernek az életébe. Pál apostol ilyen változásokat lát az efézusi gyülekezetnek az életébe. Efézus a mai Törökország területen lévő, nagyon-nagyon fontos kereskedelmi központ volt abban az időszakban, amikor Pál apostol missziói útjain járt. A második missziói úton nagyon rövid időt töltött Efézusba, a harmadik missziói út során mintegy 2 esztendeig időzik ebben a nagyon híres városban. Hisz nem csak azért volt híres Efézus, mert több kereskedelmi út is kereszteződött ebben a városban, és nagyon nagy volt az idegen forgalma a kereskedelem miatt, tengerparti város is, hanem azért is, mert ott épült föl az egyik leghíresebb Artemis templom. Efézus pogány keresztjénekből álló gyülekezet. Pál apostol fogságban írja ezt a levelet, és nem tudjuk pontosan, hogy ez már a római fogság, a korábbi filippi fogság. Többen feltételezik azt, hogy ez alatt a 2 esztendő alatt még ott volt Efézusban, ez alatt az idő alatt is fogságban is lehetett Pál apostol, hogy talán ekkor írta, bár ennek a legkisebb a valószínűsége. Tanítja a pogány keresztjéneket. Sokszor úgy ír az efézusi gyülekezetnek, mintha nem kifejezetten egy gyülekezetet szólítana meg az apostol, többen feltételezik, hogy ez a levél, amelyet az efézusi levélnek tulajdonítunk, egy körlevél lehetett a Kis-Ázsiában, Törökországban élő keresztjénekhez eljuttatott körlevél. Csodálatos, ahogyan az apostol
felfedi Krisztus titkát. Fölragyog az efézusi pogányok előtt úgy, mint ahogyan fölragyogott ott a kereszt tövében a római százados előtt. Jó néhányan az efézusi gyülekezetből ki tudták mondani Jézus Krisztusra: bizony, Isten fia. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó, hogyha ezeket a szavakat egymás alá írjuk, ezeknek a szavaknak a kezdő betűjét összeolvassuk, akkor kijön ez a szó, hogy ichtüsz, amely görögül azt jelenti, hogy hal. És ezért lehetett látni Krisztus korában nagyon sok helyen halakat rajzoló keresztjéneket. Nem a kereszttel árulták el magukat, hogy én krisztusi, Krisztushoz tartozó élet vagyok, hanem a bujkáló, a bosszú elől menekülő keresztjének a halat használták, mint egyik jelképet. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezt vallják az Efézusban élő keresztjének is. És azt mondja az apostol, szükség fejlődnötök. Ott a pogány tömegben, ahol a világ különböző részéről megfordulnak emberek, ott a pogány tömegben, ahol hatalmas hatásuk alatt vagytok, hisz ott van az óriási Artemis templom, ott van egy pogány istennek az imádata is, különböző helyekről jönnek emberek, nektek meg kell állnotok. És egy módon tudtok megállni, ha megtörténik az életetekben az újjászületés. Ha nem színből, hanem szívből tudjátok kimondani: Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ha nem színből, hanem szívből tudjátok kimondani: bizony, Isten fia volt ez. Azt mondja az apostol, pogányok között nagyon sok minden bűn van. Döbbenetes a bevezető néhány verse ennek a most felolvasott ige szakasznak, amikor arról beszél, hogy az Isten nélkül élő embernek nincsen semmiféle kontrollja. Az Isten nélkül élő ember nem is engedi, hogy kontrollálják. És félelmetes látni a mi világunkban is ezt, akkor, amikor a különböző híradásokat halljuk, a különböző híradásokat látjuk, hogy hány és hány ember van, aki úgy gondolt, hogy semmiféle kontroll nem létezik a világban. Milyen megdöbbentő látni azt, hogy alig-alig múlik el nap, hogy egy-egy nevesebb embert, legyen az gazdasági szakember, vagy esetleg politikus, vagy ötvözve a kettőt, gazdasági szakember és politikus, és rabszíjon vezetik el. Mert úgy gondolták nagyon sokan, hogy semmiféle kontroll nem számít. Nincs is az, aki kontrolláljon. Itt nem is elsősorban az emberi kontrollról van szó. Nem a bíróságok ítéleteiről van szó, a felmentő vagy elítélő ítéletekről, hanem a pogány embernek nincs mennyei kontrollja. A pogány embernek, az Isten nélkül élő embernek nincs olyan kontrollja, amely féken tudná tartani akár a nyereségvágyát, akár a rablásvágyát, akár másmilyen étvágyát. Semmi és senki nem számít. Nem döbbenetes ez a 2000 éves tanítás, amikor fájdalmas valósággá lesz? Akkor, amikor 2000 esztendő elteltével ezt látjuk a világban, ezt látjuk minden napjainkban, amikor ezzel kell szembesülni, hogy semmi és senki nem számít. Ha megnézzük a különböző úgynevezett szórakoztató filmeket, minden erről szól. Semmi és senki nem számít. Nyugodtan átgázolhatsz életeken, nyugodtan átgázolhatsz embereken, nyugodtan eltiporhatsz bármit és bárkit, egyetlen dolog számít, a saját érdeked. Ne legyen kontroll, ne legyen senki, akinek beszámolási kötelezettséged van. Azt mondja az apostol, na a keresztény ember nem ilyen. A Krisztushoz tartozó élet nem ilyen. A Krisztushoz tartozó életet valaki elszámoltatja. Nem minthogyha a pogányt nem számoltatná el, csak ő nem akar tudni arról, hogy el fogják számoltatni. Hisz minden embernek, legyen az hívő vagy hitetlen, legyen az Isten tagadó vagy keresztény ember, mindannyiunknak oda kell állni egyszer az igaz bíró széke elé. Ez az, amit soha senki nem fog tudni elkerülni. Ez az, amiben ott, Krisztus előtt egyenlőek leszünk. Téged is meg fognak kérdezni, engem is meg fognak kérdezni, a szentély avatott embereket is megkérdezik, és megkérdezték, és meg fognak kérdezni minden élőt. Akkor, amikor a hitvallás szavaival eljön ítélni eleveneket és holtakat. Ez az, amit senki nem fog tudni kikerülni. Azt mondja Pál apostol, de van út. Van lehetőség a keresztény ember számára. És csodálatos képet használ, azt mondja, öltsétek fel az új embert. Ez olyan, ez a kép, vegyetek fel egy új ruhát. És ha megnézzük, hogy a ruha milyen dolgokra képes, akkor rájövünk arra, hogy keresztjének lenni csodálatos dolog. Új emberként élni, új ruhát felölteni, keresztjén emberként élni a mindennapokban kiváltság. Hisz tudjuk nagyon jól, hogy a ruha az elfedez. Csodálatos dolog, ahogyan egy ruha fel tud díszíteni embereket. Legtöbbször akkor csodálkozunk el, amikor felöltöztetnek egy ifjú hölgyet hófehér ruhába. Milyen gyönyörűvé tud lenni egy menyasszony. Milyen csodálatos tud lenni fehér ruhában. Milyen változásokat tud hozni egy-egy embernek az életében az, hogyha változatosan öltözik. Sok mindent elfedez. Ha hozzászokunk egyfajta ruhához, fel sem tűnik, hogy állandóan ugyanaz a ruha van rajta. Fel sem tűnik, hogy állandóan ugyanabban jár. A ruha képes elfedezni a testi hibákat is. Képes elfedezni műtéti hegeket. Képes elfedezni különböző olyan jegyeket, amelyeket esetleg csak az az ember tud, aki hordozza ezeket a jegyeket. Krisztustól vett új ruha is így képes elfedezni. Elfedezni a mi sérüléseinket. Hisz tudjuk nagyon jól, mennyi sérülést hordozunk. Mennyi sebb, mennyi heg, mennyi jegy van, amelyet szeretnénk eltüntetni. Az új ruha elfedez. De nem akármilyen ruha. Az a ruha, amely a Krisztustól nyert új ruha. Tudjuk nagyon jól, hogy a ruha véd. Nagyon sok mindennel szemben. Igaz, most talán nem igazán valóság ez, amit mondani fogok, de a ruha véd a szúnyogcsipés ellen is. Tudjuk, hogy mostan időben nagyon-nagyon éhesek és nagyon-nagyon támadók a szúnyogok, akár még a vastag ruhán keresztül is marnak, csipnek. De a ruha véd. Véd a sérülésektől. Az, aki föl tudja venni ezt az új ruhát, föl tudja ölteni ezt az új ruhát, a krisztusi új ruhát, az valamilyen védettséget kap. Még a legkisebb karcolás is fájdalmat tud hozni. A gyönyörű rózsa, hogy nyúlunk hozzá, fájdalmat tud hozni. Ki tud serkenteni az ujjunk begyéből vért is. Ha védekezünk, nagyobb az esély, hogy ne sérüljünk. Ha rajtunk van ez a Krisztustól nyert új ruha, védettebbek vagyunk. Nézzük csak meg, mennyi támadás jön a mi világunkba. Mennyiféle módon próbálnak különböző támadásokkal sérüléseket hozni a mi életünkbe. Mennyi mindennel ki vagyunk szolgáltatva. Még a legszebb dolgok is sokszor sérüléseket tudnak hozni. Az az igazság, hogy talán nagyon szép mese, a Csipke Rózsika, ott is egy szép dolog hozott sérülést és hozott hosszú álmot. De ez így van ma is. Kiszolgáltatott az ember. A legszebb dolgokkal szemben is kiszolgáltatott. És ha védtelen, akkor még inkább kiszolgáltatott. A Krisztustól nyert ruha, amit felölthet a keresztény ember, amelyet felvehetsz te is, amely ki van téve a te számodra is, védelmet ad. A sátán sérüléseivel szembe. Hisz azért jön, hogy embertrontó legyen. Azért jön, hogy sérülést hozzon. Azért jön, hogy fájdalmat hozzon. Azért jön, hogy sebeket adjon. És tudod nagyon jól, ha védtelen vagy, a sebek nagyon fájnak. Érzed te is, hordozod a magad életében a sebeket. És tudod nagyon jól, hogy egy-egy külső seb be tud gyógyulni. Még egy műtéti heg is be tud gyógyulni. Még egy mély seb is képes begyógyulni. És érzed és tudod, milyen ezen gyógyulnak be a lelki sebek. Lelkileg védtelen vagy. Lelkileg védtelen vagyok. A lelki sebek olyan kínokat tudnak hozni, olyan gyötrelmes pillanatokat. Ha elvágod az ujjad, begyógyul, egy idő után eláll a vérzés, aztán várod örömmel, hogy be fog hegedni. És meddig hordozol egy-egy szó után sebeket? Sok-sok idő elteltével is képes könnyeket csalni a szemedbe egy-egy elhangzott mondat. Milyen könnyen oda tudják vágni egyik ember a másiknak. És védtelenek vagyunk. Gondolom, a generációbeli emberek közül sokan emlékeznek a régi Illés együttesre, amelynek volt egy száma, amely azt mondta, a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. Ézsaiás prófét azt mondja, a szó az olyan, mint a négy élű tőr. A legnagyobb fájdalmakat, a legnagyobb sebeket tudja hozni, és a szó ellen szinte védtelen vagy. Ha most körbeadnánk egy papírt, és föl kellene ráírni, szinte kivétel nélkül mindenki fel tudná írni azt, milyen szóbeli sebeket hordoz a lelkébe, és lehet, hogy évek, esetleg évtizedek óta. Milyen fájdalmat tud hozni egy-egy meggondolatlan szó? Milyen fájdalmat tud hozni egy-egy emberi igaztalan kritika? Milyen fájdalmat tud hozni, mikor beléd vágnak? Mikor beléd szúrnak? Védtelen vagy. Az új ruha, amit Jézus Krisztus kínál, véd. Azt mondja Pál apostol az efézusiaknak, öltsétek fel az új embert. Öltsétek fel ezt az új ruhát, mert védtelenek vagytok. Mindenfajta támadással szemben védtelenek vagytok. És tudjuk nagyon jól, a ruha ékesít. Szebbé tesz. Milyen jó látni egy-egy jól öltözött embert, legyen az férfi vagy nő. Milyen jó látni egy-egy szép ruhát. A maga egyszerűségében is. Milyen ékes tud lenni. Milyen csodálatos tud lenni. Az embert is szinte meg tudja változtatni. Az új ember, a krisztusi új ruhában járó új élet, ilyen ékes élet. Ilyen sokak számára lelket emelő és szívet gyönyörködtető élet. Krisztusi új ember, ilyen ékes ember. Sokak számára örömöt jelent, ha megjelenik. Sokak számára örömöt jelent, ha ránéznek. Sokak számára lelket emelő a látvány. A krisztusi új ruha, ilyen ajándék. Csodálatos dolog, ahogyan azt mondja az apostol az efézusi gyülekezetnek, öltsétek fel az új embert, vegyétek fel ezt az új ruhát. Az az új ruhát, amely elfedez, az az új ruhát, amely véd, azt az új ruhát, amely ékesít. Ugye, milyen nagy szükséged lenne neked is mindezekre a dolgokra? Milyen nagy szükség lenne arra, hogy életünk rutságait a krisztusi új ruha elfedezze, sérüléseinket, sebeinket, amiket magunkon hordozunk, jegyeket elfedezze. És milyen szükséges lenne, hogy a krisztusi új ruha, a krisztusi új ember védjen, védett legyen, és mennyire szükséges lenne, hogy a megromlott, csúnya, sokszor élvezhetetlen és elszomorító világban a krisztusi új ember ékes ember legyen, felékesített legyen, hogy sokakat meg tudjon örvendeztetni, sokakat ragyogással, örömmel, örvendezéssel tudjon megajándékozni. Csodálatos, ahogyan ez a rész befejeződik. Azt mondja az apostol, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Azt mondja az apostol, nyissatok új lapot. Kezdjetek újat. De ez az új úgy kezdődhet el, ha egymáshoz jóságosak és irgalmasok lesztek, ha meg tudtok bocsátani egymásnak. Csodálatos nagy élmény, amikor valaki tud újat kezdeni. Akár egy emberi kapcsolatban, amikor képes kimondani, jó, zárjuk le a múltat, ettük egymást, bántottuk egymást, sebeket adtunk egymásnak, szavakkal vagy valóságosan is, nyissunk egy új lapot, és kezdjünk újat. Bocsássatok meg egymásnak, miért? Mert Isten is megbocsátott az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Bocsáss meg a másiknak, mert neked is megbocsáttattak a bűneid. Tudj újat kezdeni, mert Isten Krisztusban veled is újat kezdett. Restaurálta az életedet. Helyreállította a megrongálódott életedet. És csak benne van megújulásod. Emberi nagyság és az emberi méltóság egyik csúcsa, amikor ki tudja mondani az ember, megbocsátok, de bocsáss meg te is. Megbocsátok, és kezdjünk újat. Nyissunk tiszta lapot, mert érted is, értem is. Meghalt az Úr Jézus Krisztus. És benne, de csak benne van új kezdet. Benne, és csak általa van új kezdet. Bocsássatok meg egymásnak, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Fölvitte a minket terhelő adós levelet oda Golgota fájára. Eltörölt minden vétkünket, eltörölt minden bűnünket, új lapot nyitott, tiszta lapot adott. Új ruhát adott, amely elfedez, amely véd, amely ékesít. Bocsáss meg, és neked is megbocsátanak. Adj az örökké való Isten, hogy itt tudjunk élni. A krisztusi új ruhában, a krisztusi új öltözetben, amikor felöltöttük magát, az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett, így tudjunk élni és szolgálni Isten dicsőségére és embertársaink javára. Amen. Feleljünk, Urunk, megszólító szavára énekmondással. 42. Zsoltárunk második versét énekeljük. 42. Zsoltárunk második versét keressük és énekeljük. 42. Zsoltár második verse így kezdődik. Könyhullatásim én nékem, kenyerem éjjel, nappal. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálódással és dicséretmondással borulunk eléd, és köszönjük meg neked a te útbaigazító szabadat. Köszönjük, Urunk, a miattunk, helyettünk és érettünk bemutatott áldozatot, amely által lehet új emberünk, lehet újrakezdésünk. Köszönjük neked, örökkévaló Urunk, hogy a tőled nyert új embert, az új ruhát, az új életet felölthetjük, amely elfedez, véd és ékesít. Urunk, add, hogy így tudjunk élni a mindennapokban, és így tudjuk betölteni tőled nyert küldetésünket. Így tudjunk élni és szolgálni, hogy megbocsássunk irgalmassággal, jósággal az ellenünk vétőknek is. Urunk, könyörgünk hozzád most gyászoló szeretteinkért. Áld meg, Urunk, kegyelmedből azokat, akik az elmúlt héten álltak meg, elhunyt kedvesük ravatala mellett. Töröld le szemeikről a könnyeket, gyógyítsd sebeiket. Áld meg, Urunk, azokat, akik az elmúlt napokban emlékeztek elhunyt kedveseikre. Gyógyítsd az ő felszakadt sebeiket. Könyörgünk hozzád, Urunk, a betegekért, akik akár otthonaikban, akár kórházi ágyakon szenvednek. Te hordozd, te vezesd, te erősítsd őket. Áld meg, Urunk, a gyógyító orvosokat, és adj nekik világos látást, hogy ők maguk is láthassák, nem ők adják a gyógyulást te adod, ők eszközök a te kezedben. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk életét. Adj megtérőket, adj megújulást, adj megelevenedést. Készíts bennünket, Urunk, a jövő vasárnapi hálaadásra, amikor megtöretik az örök életnek kenyere, és magunkhoz vehetjük az örök életnek italát. Urunk, áld meg gyülekezetünk intézményeit. Áld meg az iskolát. Kegyelmed vegye körül az idős otthont. Adj, Urunk, jó haladást, jó előmenetelt a felújításban. Áld meg a támogató szolgálatot. Áld meg az étkeztetést, a gondozási központot. Urunk, ha még nyitsz előttünk ajtókat, add, hogy akaratod szerint be tudjunk menni ezeken az ajtókon, és tudjunk mások életében szolgálni az ő javukra és a te dicsőségedre. Urunk, könyörgünk hozzád templomunk felújításáért. Adj, Urunk, adakozó híveket, akik akaratod szerint tudják támogatni templom felújítását. Könyörgünk hozzád városunkért, annak felelős előjáróiért. Áld meg, Urunk, az előttünk álló választást, és add, hogy akaratod szerint történhessen minden. Ne emberi akarat, emberi akarnokság legyen az, amely vezet bennünket, hanem tudjuk tőled elkérni a jó döntéseket. Urunk, könyörgünk hozzád ezért a nemzetért. Áld meg testvér gyülekezeteinket szerte a világban. Áld meg sok-sok sebből vérző hazánkat. Adj, Urunk, megújulást, megelevenedést. Add, hogy nagyon sokan tudják magukra venni a tőled nyert új ruhát, amely elfedez, véd és ékesít. Így adj megújulást és megelevenedést, Urunk, szert a világba szétszóródott magyarságunknak. Áld meg anyaszentegyházunkat, annak felelős őrállóit. Add, Urunk, hogy akaratod szerint tudjanak döntéseket hozni a te anyaszentegyházad építésére. Kérünk téged, vezess minket a te utadon, te magad légy az út.
Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Mindezeknek utána felhívom a gyülekezet figyelmét az adakozás alkalmára és lehetőségére, tudván azt jobb adni, mint venni. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket leülve. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján özvegy Csoma Imréné született Balázs Erzsébet asszonytestvérünket 85. esztendős korában, özvegy Simon Pálné Balog Mária asszonytestvérünket életének 80. esztendejében, Juhász Lajosné Sonkádi Mária asszonytestvérünket életének 73. évében, Kisújszálláson kísérték el utolsó földi útján özvegy Palágyi Gáborné testvérünket életének 79. évében. Itt kísértük el utolsó földi útján Gondor Pálné Mán Jolán asszony testvérünket életének 78. évében, és Fűtő István Lajos testvérünket életének 47. évében. Isten áldja meg a gyászoló családokat élő hittel és szent reménységgel. Legyen uruk és őriző pásztoruk a föltámadott Úr Jézus Krisztus, aki abban az országban él és uralkodik, ahol nem lesz többé könny és jaj kiáltás, és az Úr Jézus Krisztus törör le a mi szemeinkről minden könnyet. Az elmúlt héten emlékeztek elhunyt szeretteikre, hisz Nagy Imréné Tóth Ilona testvérünk halálának 9. évfordulóján, és legidősebb Túri Elekné Orosz Zsuzsanna testvérünk halálának 10. évfordulóján emlékeztek fájdalomtól megtűrt szívű kedveseim. Szeretett testvérek, szomorúan jelentem a gyülekezet tagjainak, hogy a péntek reggelre városunkat is elérő vihar súlyos károkat tett villámcsapás másodlagos következményeként a templomban is. A harang teljes elektronikája a villámcsapás másodlagos hatására teljesen megsemmisült. Ezért van az, hogy péntek reggeltől egyáltalán nem szólalnak meg sem az órajelzések, sem pedig a harang, mert mindhárom harangnak a vezérlése teljes egészében megsemmisült. A bajok elhárítása elkezdődött, az alkatrészeket reménység szerint az elkövetkezendő napokban be tudjuk szerezni, záros határidőn belül újra megszólalhatnak templomunk harangjai. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy ma délután 3 órakor tartunk Isten tiszteletet a gyülekezeti terembe, mindenkit hívunk és várunk erre az alkalomra. Hirdetem a gyülekezet tagjainak azt, hogy a ránk következendő vasárnapon, augusztus 22-én az Úrnak szent asztalát új kenyéri hálaadásra megterítjük. Ezért a ránk következendő hét minden délutánján 3 órakor tartunk úrvacsorai előkészítő istentiszteleteket a gyülekezeti teremben. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket a hétközi alkalmakra, amely hétfőtől szombatig minden délután 3 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön 10 órakor kezdődik a városi központi rendezvény, amelynek keretében ökumenikus istentiszteletet is tartunk a művelődési házba. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket erre az alkalomra is. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy mához 2 hétre, augusztus 29-én lesz az ünnepélyes tanévnyitója itt a református templomban, a református általános iskolának. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre. A tanév a kiadott rendszerint szeptember 1-jével hétközben kezdődik meg. Az ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet augusztus 29-én vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik itt a templomban. Szeretett testvérek, hirdetem még a gyülekezet tagjainak azt, hogy az elmúlt hét csütörtökén kísértük el utolsó földi útján Balmazújvárosban özvegy Szabó Andrásné testvérünket, városunk polgármesterének, gyülekezetünk presbiterének, Szabó Andrásnak az édesanyját. Hordozzuk a gyászoló családot imádságainkba. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora.
Amen.
Záró énekként keressük és énekeljük 396. dicséretünket. 396. dicséretünknek mind a 3 versét énekeljük. 396. dicséretünk mind 3 versét keressük és énekeljük. A 396. dicséret első verse így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek.